6 óra 46 perc van, folytatjuk a reggeli monitort az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeivel. Itt van velünk a vonalban Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
A harctéri események helyett most inkább a háttérben zajló folyamatokról ejtsünk több szót, mert elég sok érdekesség van. Például, akkor kezdjünk ezzel, 3 napos állami látogatásra érkezik Oroszországba Xi Jinping, kínai elnök pártfőtitkár. Egyébként Vlagyimir Putyinnal már regnálás alatt 40. alkalommal találkozik, ez egy nagyon komoly, nagyon nagy szám, és hát talán itt az előzetes információk alapján, ami leginkább feltűnő, hogy haditechnikai együttműködésről is szó lehet. Gyakorlatilag a találkozó után mondhatjuk, hogy nyílt lapokkal játszik már Kína, mert ugye eddig is pedzegették, hogy katonailag támogatja Oroszországot.
Úgy gondolom, Kína okosabb annál, hogy egyértelműen bájon Oroszország mögé. Nyilván Kína szuperhatalomként tekint önmagára, miként egyébként az egész világ is rá. Tehát egyfelől van egy olyan üzenete is ennek a látogatásnak, hogy Kínának ugyan az Egyesült Államok nem fogja megmondani, hogy kivel és mit csinál, kinek és mit számít. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Kína számára azért a nyugat-európai piacai, meg az amerikai piaca sokkal fontosabb, mint az orosz külkereskedelem. Tehát stratégiailag Oroszország egy fontos partner, ami bizonyos haditechnikai fejlesztésekben, például a hiperszónikus fegyverek még mindig Kína előtt jár, és nyilván a kínai, hát többé-kevésbé fél árnyékban zajló katonai támogatásnak nyilván egy olyan ára is van, hogy bizonyos technikai fejlesztési részleteket az oroszoknak ezért cserébe meg kell osztani Kínával. Azt már eddig is lehetett sejteni, hogy Kína különféle polgári célokra is használható drónokat szállított Oroszországnak, amit Moszkva főleg felderítésre használ, bár most már ugye bombázó eszközökre is vannak bizonyítékok, amikhez egyébként a bomba kioldó részt azt az oroszok 3D nyomtatóval állították elő. Tehát én úgy gondolom, hogy nyíltan eddig is támogatta Kína Oroszországot, nem állt be mögé teljes mellszélességgel, de azért jó indulatú semlegességében eddig is bízhatott Moszkva.
A kínai béketerv, 12 pontos béketerv, az gyakorlatilag az ön meglátása szerint Oroszország számára, mert hogy valószínűleg ez is szóba fog majd kerülni, Oroszország számára egy megfelelő tárgyalási kiinduló pont lehet? Nem, nyilván az ukránok számára nem, de hogy Oroszország szempontjai érdekelnének most?
Abszolút. Ugye a kínai tervnek a lényeg az, hogy ha megnézzük, nagyjából ahhoz vezetne, hogy a jelenlegi frontvonalak mentén alakuljon ki mondjuk egy átmeneti államhatár. Azért átmeneti, mert valószínűleg Moszkva azért itt nem fog megállni. Most ugye elveszített rengeteg embert, meggyengült a gazdasága, irgalmatlan mennyiségű haditechnikát veszítette, szuszanási szünetre szüksége van. Ukrajnának meg a nyugatnak egyébként nem kevésbé, de ugye ha a kínai béketerv mentén gondolkodunk, akkor Oroszország gyakorlatilag Ukrajna területének olyan 17-18%-át el tudná szakítani.
Összességében akkor a csúcs találkozótól, kínai orosz csúcs találkozótól milyen fő megállapításokat lehet majd várni? Inkább akkor erőteljesebb lesz a gazdasági együttműködés, kibővítése, esetleges szerződések, projektekről szóló aláírások, és továbbra is ez a katonai együttműködési rész kicsit így a háttérbe fog szorulni?
Nyilván igen, tehát Moszkvának szüksége van Kínára, mert az irgalmatlan mennyiségű szénhidrogén készleteit el kell adnia. Ugye a nyugati piacok, a nyugati vevők, azok leváltak az orosz gazdaságról, amíg nem ér véget a háború, meg utána még egy jó ideig, amíg nem normalizálódnak az orosz-nyugat-európai kapcsolatok, ezek a piacok nem orosz energiahordozókat fognak venni. Moszkvának meg az egyik legfontosabb külkereskedelmi cikke, tehát Kínának meg egyre több kell belőle. Tehát itt a felek között valószínűleg új csővezetéképítést fognak bejelenteni. Ugye valószínűleg más egyéb gazdasági együttműködéseket is, ugye a kivonuló nyugati autógyárak, telefongyárak és egyebek helyett orosz, kínai közös vállalatok jönnek létre, zömmel egyébként kínai technikával, kínai anyagi támogatással, és lesz egy kevésbé publikus katonai együttműködési rész, aminek ugye egyfajta kerete már a Sanghaj Együttműködés Szervezete, azon felül pedig inkább a fantáziára bízzák, hogy milyen támogatásokat kap. Ugye Moszkva, Oroszország eddig is kapott nagyon sok segítséget Kínától, de azokat Kína nem feltétlenül vallotta be. Ez szerintem most sem fog változni, mert azért Kína igyekszik egyensúlyozni, hogy nehogy véletlen egy úgynevezett másodlagos szankciós listára felkerüljön, és bizonyos termékeinek az Európába vagy Észak-Amerikába történő behozatalát korlátozzák.
Beszéljünk a nyugati segítségnyújtásokról. Pénteken bejelentették a lengyelek, hogy az összes MiG-29-esüket Ukrajnának adják. Ugye Ukrajnának a haderejében rendelkezésre áll MiG-29-es vadászgép. Ugye az F-16-os vadászgépeket az amerikaiak azért tagadták meg, hogy szállítanak Ukrajnának, mert hogy logisztikai nehézségek, valamint a kiképzést érintő kihívások miatt is ez lehetetlennek bizonyul, rövid távon mindenképpen. A MiG-29-esek esetében itt akkor ez a kiképzési akadály elhárul, a logisztikai akadályok viszont ugyanúgy ott vannak.
Azt nem tudjuk, hogy mekkora logisztikai akadályok vannak, hogy a MiG-29-es flottájának, az öme Ukrajnának már vagy megsemmisült, ugye lelőtték az oroszok, esetenként maga az ukrán légvédelem, ugye tudunk olyan incidensről is, amikor ukrán légvédelmi rakétások tévedésből saját MiG-29-es lőttek le, ugye mind a két fél háborúban, mind a két fél egy csomó hasonló eredetű, hasonló kinézetű haditechnikát használ, de a karbantartó készletek egy jelentős része, a tartalék alkatrészek egy jelentős része még megvan az ukrán raktárakban, tehát nem akkora logisztikai nehézség. Gondoljunk bele, hogy a F-16-osokhoz az utolsó csavarhúzóig mindent oda kell szállítani Ukrajnába, míg a MiG-29-esekhez ezek a szerszámkészletek, meg egyébként a szakképzettség ugye a kiszolgáló állományban már megvan, tehát ebből a szempontból ez egy logikus döntés volt, és nem valószínű egyébként, hogy ezt a lengyelek vagy a szlovákok egy oldalon hozták meg. Ugye a két ország együtt körülbelül, hát a nem annyira hadrafogható mennyiséggel együtt egy 30-35 gépet tud átadni. Ezek egy jelentős része eleve csak tartalékalkatrészbázisnak lesz jó, tehát valószínűleg nem is maga a gép fog utazni, hanem a kiszerelt alkatrészek, turbinák, stb., amit még lehet használni, az fog teherautón vagy vasúton a repülőképes példányok után menni.
Tehát akkor gyakorlatilag nem egy teljes repülőgép, hanem annak az atomjaira, alkatrészeire szedett halmaza fog akkor vasúton keresztül Ukrajnába érkezni?
A gépek egy része, legalább a fele, egyes források szerint a kétharmada az repülhető, tehát azok valószínűleg saját lábon, azaz repülve érkeznek meg Ukrajnába, így biztonságosabb is nekik. A gépek egy része viszont mind a lengyel, mind a szlovák fél szerint, meg nemzetközi almanakok szerint is jelenleg nem repképes állapotban van, tehát nincs a hadrafogható állapotban, viszont tartalék alkatrészbázisnak használható. Tehát vélhetőleg, ha az ukránok megmondják, hogy milyen alkatrészekre mire van szükség, akkor ezeket a gépeket, ugye ezt a Magyar Honvédség is ismerte a régi időkben, úgynevezett kanibalizálás vár rájuk, tehát kiszedik, amik használható alkatrészeket belőle, hogy működtessék az ukrán légierőnek a még meglévő kevés számú MiG-29-esét, illetve ezeket az átadott példányokat.
Eszkaláció szempontjából a MiG-29-esek szállítása mennyivel van még a jóval inkább a vörös határon innen, mint túl, viszonyítva az F-16-osokhoz?
Ugye a 29-es egy elavult típus, hát illetve az a változat, amit a szlovákok meg a lengyelek egyébként már szintén vonnak ki, sőt, részben már ki is vonták őket. Ugye a Magyar Honvédség ezt a típust több mint 10 évvel ezelőtt selejtezte, tehát hogy ez nem egy... Nyilván az oroszoknak vannak újabb gyártású, korszerűbb elektronikájú gépei, de ugye az ukránoknak nem nagyon van repülőgépük, tehát nekik ez is egy nagy segítség. Orosz szempontból azért az orosz légierőben használt különféle Szuhoj változatú gépek, a Szuhoj 33-as, Szuhoj 34-es, Szuhoj 35-ös típusok, de még egyébként a Szuhoj 27-es is fölényben van, amik 29-essel szemben, tehát nem gondolnám azt, hogy ez egy megoldhatatlan nehézség lenne az orosz légierőnek, bár egyébként az orosz haderő, hát hogy fogalmazzak finoman, látványosan alul teljesít ebben a konfliktusban, de az F-16-os az egy minőségi ugrást jelenthetne, főleg az elektronikája és főleg a MiG-29-eshez képest sokkal nagyobb variációs lehetőség a fegyverzetében. A MiG-29-esnek az eléggé korlátozott a fegyverarzenálja, az F-16-oshoz iszonyatos mennyiségű különféle fegyverzetet gyárt a világ rengeteg országa, hiszen borzasztó sok légierőbe használatban van. Ugye az izraeliektől kezdve nyugat-európaiaknak ugye ez a szabvány típusa, és így sokkal több alkatrész, sokkal több fegyverzet áll hozzá raktáron.
Még nagyon röviden beszéljünk arról, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság a múlt héten elfogató parancsot adott ki Vlagyimir Putyin ellen. Hágai székhelyű bíróságról van szó a Nemzetközi Bíróság, Nemzetközi Büntetőbíróság esetében, ami ugye nem összetévesztendő a Nemzetközi Bírósággal. Mennyire lehet azt mondani, hogy ennek komoly hatása is lesznek, mondjuk van komoly végrehajtói kompetenciája ennek a büntetőbíróságnak. Vlagyimir Putyin, hogyha mondjuk elhagyná Oroszországot, akkor őt elfoghatnák?
Elméletileg, ha olyan országba menne, ami tagja ennek a bíróságnak, ami aláírta az ehhez való a csatlakozást, akkor igen, de érdekesség egyébként, hogy Kína sem írta alá, az Egyesült Államok sem írta alá, tehát az Egyesült Államokba elmehet úgy Putyin, hogy nem fenyegeti a letartóztatás veszélye, nyilván nem fog. De a legtöbb nyugat-európai országba elvileg le kellene tartóztatni, nyilván az orosz elnök, a regnáló orosz elnök letartóztatása az azért elég nehezen megoldható, meg nyilván Putyin amúgy sem nagyon megy már új idejön országokba, ahol őt nem látják szívesen. Ez inkább diplomáciai szempontból egy nagyon-nagyon komoly presztízsveszteség az oroszoknak, annak ellenére is, hogy az egyik legkevésbé fajsúlyos kérdésben mondták ki, hogy Putyin bűnös. Ugye itt arról van szó, hogy rengeteg bizonyíték alapján a bíróság megalapozottnak vélte azt, hogy ukrán állampolgárokat erőszakkal telepítenek át Oroszországba. Tehát mindazokkal kapcsolatban, ami az orosz haderőről az elmúlt egy év folyamán kiderült, meg az orosz közigazgatásra, ez még az egyik legkisebb fajsúlyú vád. Ugye ennél azért a gyilkosságok, nem erőszakok és a többi sokkal komolyabb, viszont azt nehezebb bizonyítani, ezt esetenként maguk az oroszok is alátámasztják, csak ők azt mondják, hogy puszta segítségből viszik el a gyerekeket, hogy jó oroszokat tudjanak nevelni belőlük.
Köszönöm szépen, hogy nyilatkozott nekünk az elmúlt percekben. Kaiser Ferencet hallották, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem docensét. További szép napot viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Hamarosan friss hírekkel várjuk Önöket, 7 órakor itt a Reggeli Monitorban.